Mozgásban, migráció a kamerán keresztül, ezzel a címmel nyílt kiállítás, illetve zajlott kerekasztal beszélgetés múlt héten a Mátyás Corvinus Kollégium szervezésében. Aki velem van, az Marsai Viktor, a Mátyás Corvinus Kollégium Migrációkutató Intézetének igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Igazgató úr, miről mesélnek a képek?
Ugye a Migrációkutató Intézet munkatársa az elmúlt években ugye számos hosszabb, rövidebb terepkutatáson vettek részt, amelyek egy részére fotósok is elkísértek minket, illetve nyilván ugye magunk is készítettünk képeket. És arra gondoltunk, hogy az elemzések és a médiaposztok világán túl is talán érdemes lenne ezeket a képeket a szélesebb nyilvánosság elé tárni egy kiállítás formájában, ami mesél a migrációról, annak a különféle aspektusairól, kezdve itt a vidékváros migráció kapcsán, különösen a fejlődő világban, ugye több kép is árukolik erről Afrikától a Közel-Keletig, de vannak itt képek ugye a magyar déli határról, illetve az ukrajnai menekültekről, és hát ezeket próbáltuk egy csokorba összeszedni, ugye két kiváló fotósnak, ugye Jászberényi Sándornak és Gyurkovics Tamásnak a képein keresztül.
Ezeken a képeken keresztül megérthetők valamennyire az okok?
Azt gondolom, hogy igen, nyilván nem tudunk lefedni mindent egy ilyen kiállításban, és alapvetően nem háború zónákban készültek ezek a fotók, de azt gondolom, hogy nagyon sok kiváltó tényező megjelenik itt a mélyszegénységtől kezdve a mondjuk a ramadzsai menekültáborig, ahol a kongói fegyveres konfliktus elől menekülő családokkal találkoztunk. És talán ez azért is érdekes lehet, mert valóban rámutat azokra a szertágazó tényezőkre, amik miatt emberek úgy döntenek, hogy fogják magukat, és akár az országukon, hazájukon belül, akár az annak határait túllépve indulnak el, és hát keresnek vagy biztonságot, vagy jobb megélhetést a maguk számára.
Az a különbség is fellelhető a képek kapcsán, hogy valaki valódi, nagyon veszélyes háborús konfliktusból menekül, vagy csak azért indul útnak, hogy esetleg jobb körülmények között éljen?
Próbáltunk erről is mesélni a képek kapcsán. Ugye mindegyikhez tartozik egy rövid leírás arról, hogy miket látunk, és azért próbáltuk felhívni a figyelmet azokra a különbségekre, és azért ezekről a képek is árulkodnak. Ugye amit a déli határon látunk, ahol fiatal férfiakról készültek fotók, úgy itt konkrétan ugye a szerb oldalon, akik hát jó pár biztonságos harmadik országon átkelve jutottak el a magyar határig, és hát esetenként olyan országokból, mint mondjuk Tunézia vagy Marokkó, ahol szintén nincs fegyveres konfliktus. És ugye a másik oldalról pedig az ukrajnai menekültekről készített képek, ahol zömében fiatalokat, anyukákat, családokat látunk, akik számára Magyarország valóban az első biztonságos harmadik ország, egy sajnos egyre inkább úgy tűnik, hogy elhúzódó háborús konfliktus elől.
Melyik jelenthet veszélyt Európa, illetve Magyarország számára?
Ugye az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a nagyarányú tömeges irreguláris bevándorlás az óriási terhet ró az európai ellátórendszerekre, társadalmakra, sőt magára egyébként a schengeni térségre és a schengeni rendszerre is. Ugye számos ország most az elmúlt időszakban visszaállította a határellenőrzést, tehát hogy ezzel Európának mindenképp kezdenie kell valamit. És hogy ekkora számoknál, amiket 2015-16-ban láttunk, vagy amiket egyre inkább látunk most is itt a Frontex statisztikák alapján, ugye 2016 óta nem volt ilyen magas az illegális határátlépési kísérletek száma az EU külső határain, mint ebben az évben. Ezek mind azt mutatják, hogy hát a migráció jelenség az velünk van, és ez egyébként a kerekasztalban is elhangzott, hogy itt az ukrajnai háború és az ezzel együtt járó energia biztonsági válság árnyékában talán egyre kevesebb figyelem hárul a migrációra, holott azok a nagy strukturális kihívások, vagy éppen eseti válságok, amik ezt eddig is fűtötték, azok nem szűntek meg, sőt a az ukrajnai háborút kísérő globális élelmezési válság ezt a folyamatot tovább erősít, és tovább is fogja a következő hónapokban. Paradox helyzet ugye, hogy Magyarország sajnos két oldalról is valamiféleképpen válaszokat kell, hogy adjon a jelenségre, hiszen érkeznek ugye az ukrajnai menekültek továbbra is, több ezer számban naponta, másik oldalról pedig a déli határon is, hát valóban azt látjuk, hogy ugye nagyon sokszor elhangzott az elmúlt években, de tényleg fokozódik a nyomás beszélgetve az ottani rendőrökkel, de akár nekünk is, ugye a szerb oldalon interjúvolva az érkezőket, az látszik, hogy a probléma továbbra is fönnáll, és foglalkoznunk kell vele.
Az rendben van, hogy foglalkoznunk kell vele, de kellene-e, vagy tud-e ebben valaki nekünk segíteni?
Ugye itt ugye félig tele, félig üres pohár esetével találkozunk. Ami örvendetes azért, hogy többé-kevésbé az Európai Unió és a tagállamok eljutottak odáig, hogy az EU külső határait azt védeni kell. Tehát itt ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy korlátlanul bárki átlépesse ezeket a határokat. Abban is látjuk a konszenzust, hogy a kibocsátó térségek problémáit kezelni kell. Sajnos a konkrét lépések kapcsán, különösen egy ilyen globális válság kapcsán, amiben most vagyunk, azt látjuk, hogy a cselekvés az nyilván nem elégséges. Az európai erőforrások megoszlanak ugye az ukrajnai válság kezelése és a tőlünk távolabbi régiók között, és nyilván Ukrajna most elviszi a figyelmet. Sajnos arra továbbra sem látunk megnyugtató válaszokat, hogy mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik már bejutottak az Európai Unió területére, de alapvetően kiderül, hogy nekik nincs jogalapjuk arra, tehát nincsenek kitéve üldöztetésnek, sem pedig hát, életveszélynek a hazájukban. Mégsem tudjuk alapvetően ugye kitoloncolni őket, itt azért nem, itt továbbra sem állunk jól, és alapvetően ez az Achilles sarka ennek a rendszernek, hiszen hogyha az útrakelők azt látják, hogy hát ha sikerül bejutniuk az EU területére, akkor is, hogyha erre nincs jogalapjuk, de nem fogják kitoloncolni őket, akkor neki fognak vágni ennek a rendkívül kockázatos útnak. Még akkor is, hogyha ebben könnyedén az életüket vesztetik, kínzásoknak lesznek kitéve, vagy hónapokat, éveket várnak arra, hogy elbírálják a kérelmüket. Ugye sajnos az látszik, ugye ez is előkerült a kerekasztalon, hogy különösen a dél felől érkezőknél, ezeken az embercsempész útvonalakon keresztül traumatizált embereknek a nagyon csúnya szóval a gyártása zajlik, hiszen akik nekivágnak ennek a több hetes, több hónapos esetenként több éves útnak, még akkor is, hogyha a hazájukban alapvetően rendelkeztek megélhetéssel, sőt összeiszedték ugye a szükséges eszközt, ugye, amit az szükséges pénzalapot, amit ki tudnak fizetni az embercsempészeknek. Ugye az út során nagyon sokszor bántalmazzák őket a csempészek, traumatizálódnak, tehát hogy itt ezek az alapvetően nem feltétlenül ugye a legszegényebb sorsból és legrosszabb gazdasági háttérből érkező emberek is traumatizáltak lesznek.
Miért veszélyes az, hogyha ilyen állapotban próbálnak bejutni akár Magyarországra, akár más Európai Uniós országba, vagy kapnak esetleg menedéket? Tehát amit ön mond, az azt jelenti, hogy egy traumatizált ember jut be az Európai Unióba, aki mire képes, vagy mire nem képes?
Igen, ugye mindenkült azt, szerintem azt nagyon fontos felállni, hogy ezeknek az embereknek nem jó ez. Tehát, hogy hiszen senki nem szeretne traumatizált lenni, senki nem szeretne kínzásokon, szexuális erőszakon átesni, és ugye az elsőleges erőfeszítések arról szólnak, hogy megértessék ezekkel az emberekkel az útrakelés előtt, hogy ezeket a kockázatokat vállalják. Ugye nem beszélve arról, hogy ha be is jutunk az Európai Unióba, hát ugye nyilván a traumatizáltság mértéke különböző szintű, de ezek után mindig sokkal nehezebb. Eleve egy idegen közegbe, eleve egy idegen kultúrába, sok esetben egy teljesen más jogszolgáltatási rendszerbe, teljesen más munkaerő piaci követelmények között megtalálni a boldogulásukat. És ráadásul ugye amiről kevesebb beszélünk, de az, hogy ugye még akkor is, hogyha kiderül, hogy ezek az emberek jogosultak a menedékes vagy egyéb státuszra, akkor is gyakran hónapokat, éveket kell várniuk, amire ez kimondásra kerül. és ugye nagyon sokszor látjuk hát interjúk során is, hogy ezen időszak alatt ugye frusztráció ezekben az emberekben tovább nő, hiszen ez alatt nem tudnak dolgozni, legalábbis legálisan nem tudnak sokszor dolgozni, nem tudnak elhelyezkedni, nem tudják ugye a pénzt hazautalni a családjuknak, ami ugye mindig egy kulcskérdés, ugye, hogy ők hát annak érdekében, hogy az embercsempészeket kifizessék, hiteleket vesznek fel, vagy eladják az ingóságaikat, vagy éppen ugye az ingatlanukat, és ugye sok esetben ugye a család az ott van otthon, és várja a hazautalásokat, ugye ez mind-mind növeli a frusztrációt ezekben az emberekben. És ugye szerencsére azt látjuk, hogy ez az eseteknek a kisebbségében vezet el konfrontációhoz, vagy esetleg fizikai erőszakhoz, de azért sajnos erre is van példa, hogy itt a déli határnál az elmúlt időszakokban megszaporodó erőszak, és lövöldözések kapcsán azért ez is egy tényező, ami közrejátszik, hiszen itt várakoznak az emberek, és ugye szeretnének bejutni ugye a vágyott ígéret földjére, a Kánaánba, ami ugye nagyjából Európai Unió így él a fejükben, még akkor is, hogyha ide kerülve aztán a gyakorlat során kiderül, hogy a dolgok nem mennek olyan egyszerűen, mint ahogy az útrakelők elképzelték, és ahogy azt az embercsempészek ugye a toborzás során lefestették nekik.
Igazgató, olyan logikusnak tűnne egy hétköznapi ember számára, hogyha valóban őket becsapták, és ezeket a hónapokat, éveket végigélték, akkor ők miért nem döntenek úgy, vagy nem dönthetnek már, hogy hazatérnek és folytatják az ottani életüket?
Ugye gondoljunk bele, hogy nagyon sok energiát tettek bele ebbe az útba, és hogy még egyszer fölhívnám a figyelmet, ugye nagyon sok eladósodva érkeznek, kvázi fölégetik maguk mögött az egzisztenciát, vagy annak egy részét, és ez tehát egyrészt gazdaságilag sokszor azt látszik, hogy nem nagyon tudnak hazamenni, de egyébként talán ez a kisebb baj, a nagyobbik baj a szégyen, tehát az, hogy ők vállalkoztak erre az útra, nem sikerült, és kudarcot vallottak. És ugye, amiről megint viszonylag kevés szó szokott esni, ugye, hogy a migráció nem csak kényszermigráció, nem csak gazdasági okok játszanak benne szerepet, de a migrációnak egy kultúrája is van. Tehát vannak olyan kibocsátó térségek, például Etiópiának az északi része, ahol a fiataloktól egy picit el is várják, hogy induljanak el az öböl vagy Európa fele, dolgozzanak ott egy kicsit, ugye mint a magyar népmességben ugye a legkisebb fiú, bizonyítsák a rátermettségüket, és akkor utána térjenek haza. És itt nem elsősorban gazdasági okok játszanak ebben szerepet, hanem egy ilyen kulturális attitűd. És ugye itt megint csak azt látjuk, hogyha ez a fiatal kudarcot vall, akkor az a közösség szemében azt fogja jelenteni, hogy ő nem állta meg a helyét az életben. És hát ez ugye a szégyen kultúra ezekben a társadalmakban, sokszor azt látjuk ugye Kelet-Afrikában, de akár ugye az észak-afrikai országok esetében is nagyon erős, és ezt mindenképp ugye a fiatalok szeretnék elkerülni.
Említette, hogy a jelenlegi háborús helyzet, illetve az energiaválság és nagyon-nagyon összetett dolgokról beszélhetnénk. Kicsit elvonja a figyelmet a migrációról. Próbálkoznak kisebb körökben is, ugye nemrég volt a magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozó, ahol szintén ezekre a kérdésekre kerestek választ. De ilyen erre hozható bármilyen megoldás most már, hogy idáig fajult a dolog?
Nézzük, mindig vannak megoldások, tehát hogy azért ugye a legutóbbi, hát legutóbbi ugye 2005-i olasz kormányra szeretném fölhívni a figyelmet, ugye Salvini belügyminiszterségére, amikor ő ugye különféle törvényekkel, amik elsősorban éppen az NGO hajók működését és kikötését szabályozták, hát radikálisan sikerült csökkenteni a kikötések számát az olasz partoknál. De hát itt azért fölhívnám a figyelmet a magyar déli határzára is, tehát hogyha ez itt nem működne, akkor hát 10, hanem ugye 100 000 kelnének át Magyarországon. Már csak azért is egyébként, mert akkor az emberek, tehát hogy az úton levő irreguláris bevándorlók tudnák, hogy itt nyitva van a kapu. Tehát hogy ezeknek az intézkedéseknek igenis nagyon fontos szerepe van, tehát azt nem merném mondani, hogy nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ugye megint ugye minden ugye viszonylagos, tehát ugye az EU külső határain ugye 200 000 környékén járunk az átkelési kísérletek számában. Az Egyesült Államoknál esetében egyébként éves szinten ugye ez 1,5 millió környékén van. Amiben egyébként kult szerepet játszik, hogy az Európai Unió, illetve tagállamok hát ezekkel a gatekeeperökkel, csúnya angol szóval, tehát akik itt a külső határainknál tudnak segíteni, Egyiptom, Törökország, Marokkó, kooperálnak annak érdekében, hogy az érkezőket amennyire lehet már ott feltartóztassák. Most azért erről keveset beszélünk szintén Európában, de ugye csak Egyiptom esetében most nagyjából olyan 8,5 millió emberről beszélünk, akiknek a jelentős része szívesen tovább jön Európa fele. Tehát ugye ezek ilyen láthatatlannak tűnnek az európai közvélemény szemében, de most képzeljük el, hogyha az egyiptomi kormánnyal a kooperáció egyszerűen megszakad, és Kairó azt mondaná, hogy akkor ő a parti őrséget többé nem használja arra, hogy megállítsa az irreguláris migrációt Európa fele. Itt óriási számokról beszélhetnénk.
Köszönöm szépen, hogy az elmúlt perceket velem töltötte. Nagyon izgalmas, érdekes dolgokról beszélgettünk Marsai Viktorral, a Mátyász Korvinus Kollégium Migrációkutató Intézetének igazgatójával. Hol láthatók a képek?
A Mátyász Korvinus Kollégiumnak a fő épületében, a Tassazér utca 3-7 szám alatt. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Viszonthallásra, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.